Jó estét kívánok mindenkinek, aki vette az időt, fáradtságot, eljött ide. Szavazás kapcsán úgy eszembe jutott egy pár dolog. Nem fogok politizálni. Innen amúgy is kampánycsend van mindig. De a választás az valahol egy felelős döntésről szól. Arról, hogy valamit akarok, és ezért én a saját részemet oda teszem, és vállalom érte a felelősséget. És valahol ez a titka a felnőtté válásnak is. Hiszen a gyerekeknek nem kell vállalni a következményeit a döntéseiknek. És amikor már eljutnak oda, hogy igen, egy-egy döntésemnek van következménye, akkor kezdenek el felnőtté válni. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog, amikor ráébrednek. De az életünk, a felnőttek élete, a felnőttek világa szerintem nap mint nap döntésekről szól. Nem egy, nem kettő, sok-sok döntésről. Hiszen ahogy felnövünk, még gyerekként már dönteni kell, hogy mit is szeretnék majd csinálni, ha nagy leszek, ha felnőtt leszek. Dönteni kell, milyen irányba mozduljak. Menjek gimnáziumba, vagy inkább valami szakképzés felé. Aztán, ha a gimnáziumot kijártam, akkor most szakképzés felé, vagy menjek egyetem főiskola felé. És bizony, a felnőttek mi tudjuk, hogy ezek nagyon komoly döntések. Anyagilag is meghatározza egy embernek, egy családnak az életét majd, hogy ott akkor éppen hogyan dönt. De ugyanilyen fontos döntés például a párválasztás is. Hiszen nem mindegy, hogy milyen lesz az, akivel le fogom élni az életemet. Mert lehet jó házasságban élni, és lehet szenvedni egy házasságban, azért, mert nem jól döntöttem. És ugyanilyen hatással van életünkre az a döntés is, hogy döntünk-e Isten mellett, elfogadjuk-e az Úr Jézus ajándékát, a kegyelmet, vagy nem. És ez nem csak az itteni földi életünkre van hatással. Tehát láthatjuk, hogy valóban rengeteg döntés van előttünk, mindegyik nagyon fontos a maga nemében, de talán ez a legutolsó, ez a legfontosabb. Ma este olyan embereket láthatunk majd, illetve a történetben szerepelnek olyanok, akik mind-mind egy-egy döntést hoztak. Ki ezt, ki azt, az Úr Jézussal kapcsolatosan valahogyan döntött. Nyissuk ki a Bibliánkat János apostol evangéliumánál, és keressük meg a 7. fejezetet. János apostol evangéliumának 7. fejezetét a 10. versétől olvassuk Isten igéjét egészen a 36. versig. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett, titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokaságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták. Nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és azt kérdezték, hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta. Jézus erre így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság. Nem Mózes adta el nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre azt mondta, ördög van benned, ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik, egyetlen dolgot vittem véghez, és mindnyájan megütköztök rajta. Mint hogy a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van, és szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy ne sértsétek meg Mózes törvényét, akkor miért haragusztak én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos döntést. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus. Csak hogy róla tudjuk, honnan való, amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, hogy honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt. Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok, de én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött, igaz, ti őt nem ismeritek. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el engem. El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. A sokaságból sokan hittek benne, és azt mondták. A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ezt tett? Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy elfogják őt. Jézus ekkor így szólt. Még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hova akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök közt lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Eddig. Legutoljára egy vasárnap délelőtt szolgáltam János apostol evangéliumából. Ott az előzményekről beszélgettünk, egész pontosan arról, hogy közeledik a sátoros ünnep, és Jézus testvérei az Úr Jézust kérik, illetve hát próbálják rávenni arra, hogy tessék, menjél föl Jeruzsálembe, tegyél ott csodákat, nyíltan mutasd meg, hogy ki vagy te, mutasd meg, hogy te vagy a Messiás. Mindezt nem azért tették, mert ők meggyőződéssel hitték volna ezt, hanem inkább, ahogy mondani szokták, a nyulat akarták kiugrasztani a bokorból. Egy kicsit talán gúny is volt benne. Akkor Jézus elhárítja ezt az utazást, és azt mondja, hogy az én időm még nincs itt, a tiétek viszont mindig itt van. Nem értették ezt a testvérei, de ők elindultak fel Jeruzsálembe az egyhetes ünnepre, és kis idő múlva Jézus gondol egyet, és ő is útnak indul. Olyan ez, mintha az Úr Jézus nem tudná, hogy mit akarna. Pedig hát ő maga mondta, hogy a ti szavatok, a ti igenetek legyen igen, a ti nemetek pedig nem. Most akkor mi történt? Az történt, hogy az Úr Jézus, amikor valamit tesz, amikor egy csodát tesz, egy gyógyítást, az nem az ő saját indulata és akarata, hogy most ezt meggyógyítom, ezt pedig nem. Ott arról van szó, hogy eljött valaminek az ideje. Az időnek a teljességében, amikor betelt az idő, akkor jött el erre a világra, akkor született meg. Megszülethetett volna 10 évvel korábban, 10 évvel később is. Mégis amikor az idő betelt, amikor eljött az a teljesség, amikor meg kell születnie, akkor született meg. Keresztre is veszíthették volna sokkal hamarabb, akár most is, ezen a jeruzsálemi tartózkodás alatt is. De még nem jött el ennek az ideje. Amikor az Úr Jézus beszél erről, hogy az én időm nem jött el, akkor arról beszél, hogy a szolgálatomnak ez a része még nem érkezett el. Még nem mehetek fel Jeruzsálembe, még ott nem tehetem nyíltan, nyilvánossá, hogy én vagyok a Messiás, mert még a keresztre feszítésem ideje nem jött el. A testvéreinek az ideje, az a megtérés ideje. Az mindig itt van. Az, ameddig a lehetőség fennáll, ameddig engedi az Úr Jézus, mindannyiunknak itt van az idő, és dönthetünk mellette. Van, akinek telik az idő, és van, akinek csak múlik. Van, akinek úgy telik, hogy értelmesen telik, vannak benne dolgok, amikre visszatud emlékezni az élete végén, és emlékezzünk csak rá, én nekem is, és mindannyiunknak van olyan idő, ami csak úgy elmúlt, és az úgy elveszett. És hogyha elővennénk egy naptárt, akkor gondolkodhatnánk, hogy mit is csináltam én aznap. Az csak úgy elment. Szóval ezeket beszélgette az Úr Jézus a testvéreivel, utána, amikor azok elmentek, Jeruzsálembe ő is gondolt egyet, eljött az az idő, amikor föl kell mennie, de még nem azért, hogy ott kijelentse magát, hanem csak egyszerűen eleget tesz egy mózesi parancsolatnak, hogy évente háromszor jelenjék meg Jeruzsálembe a hívő zsidó férfi, és ez a sátoros ünnep az egyik ilyen alkalom, felmegy ő is, ahogy olvastuk, amennyire lehetett titokban. Amennyire lehetett. Hát őt azért elég jól ismerték már Galileában, és Jeruzsálemben is ismerték. Úgy olvasok, hogy az ünnepi hét fele elmúlt, mire ő oda fölér, ez körülbelül Galileából Jeruzsálembe 3 napi járóföldnyi, tehát az ünnep elején indulhatott el, és az ünnep közepére ért föl. De még mielőtt fölért, már Jeruzsálemben az emberek keresték őt. Hiányzott nekik. Hol van ő? Egymást kérdezgetik ezen az ünnepen, hol van ő? Itt van. És suttogtak egymás között, beszélgettek róla. Az egyik azt mondta róla, hogy hát ő jó. A másik meg azt mondta, hogy dehogy jó, nem az, sőt, félre is vezeti a népet. Ez a jó. Ez azért eléggé langyos jó. Nem csak azért, mert én így olvastam, hanem gondoljunk bele, amikor valakiről véleményt mondunk, vagy hallunk valakiről egy véleményt, hogy hát jó ember az. Az általában olyan semleges nekünk. Nem rosszabb az átlagnál, nem jobb az átlagnál, hiszen nem azt halljuk, hogy ebben vagy abban nagyon jó, kiváló, nagyon kedves az emberek, de ő csak jó. Egy ilyen langyos, ez az ember jó. A másik vélemény, akik azt mondták, vagy aki azt mondta, tehát akik, mert mások mondták, hogy nem az, nem jó, sőt, félrevezeti a népet. Ez egy elég súlyos vád. Félrevezetni a népet, az azt jelenti, az Úr Jézus prófétának tartották, egy olyan próféta, aki félrevezeti a népet, az az volt, aki nem az Isten igéjét mondta. Az hamis próféta volt. Félrevezetni az annyit jelent, hogy hazudni. Nem Isten nevében, hanem a saját nevemben szólni, és találunk is az Ószövetségben olyan prófétát, aki kapott ugyan Istentől kijelentést, mégis a saját véleményét mondta el. Az ilyen hamis prófétára nagyon komoly ítélet vár. Azt olvassuk Mózes 5. könyvében, mindjárt kikeresem, 18. fejezet 20. versében, ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más Isten nevében szól, az a próféta halljon meg. Azért ezek az emberek elég súlyos vádat mondtak itt az Úr Jézusra. Nem jó, sőt, félrevezeti a népet egy hitető, meg kellene halnia éppen ezért. Mégis ezeket nyilvánosan, hangosan senki nem mondta ki. Olyan hangosan, hogy meg lehessen hallani, kicsit távolabbról is, mert féltek a zsidóktól. Féltek attól, hogyha ők valamit mondanak, akkor majd ezért felelősséget kell vállalni. Akkor ki kell állni, és tanúskodni kell. És el kell mondani, hogy miért. Ahogy mondtam, már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezd. Az Úr Jézustól nem idegen ez. Ő bárhova érkezik, tanítani kezd. Ő neki van mondani valója. Elmegy a templomba is tanítani kezd. A templomba Salamon csarnokában lehetett tanítani. Itt írástudók, rabbik magyarázták az igét. Ha valakinek kérdése volt, akkor itt kaphatott rá választ, akár több írástudót vagy rabbit is meghallgathatott ez a kérdésével kapcsolatosan. De egyetlen egy írástudó vagy rabbi sem taníthatott csak úgy akármit. Nem volt szabadságuk szabadon értelmezni a szentírásokat úgy, ahogy ők gondolták. Nincsenek, nem voltak abban a kiváltságos helyzetben, hogy leülnek az Ószövetségükkel, a Tórával, Mózes öt könyvével, azt elolvasva arról elmondják a saját véleményüket. Minden egyes írástudó és rabbi valakitől tanult, valakitől hallotta a tanítást. Mert a Mózes öt könyvéről volt egy tanítás, ez volt a Talmud, és a tanításról is készült egy másik tanítás. Ez pedig a Misna volt. És ezeket megtanulták egy-egy nagyobb tanítónál. És hogyha kérdezték őket, akkor úgy válaszoltak, hogy a tanítás erről az, hogy, vagy ezzel kapcsolatosan az a tanítás, hogy, és akkor elmondták, hogy ki szerint. Ha Pál apostol, hiszen ő is tudjuk, tanult írástudó volt, korának az egyik legjobb tanítója, Gamáliel mellett tanult, úgy mondta egyszer, hogy én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzuszban születtem, ebben a városban növekedtem fel, Gamáliel lábainál kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint, és én is így rajongtam Istenért, mint ahogyan Miti minnyájan. Tehát ő elmondja, hogy a lehető legjobb iskolát végezte el, a lehető legjobb tanítója volt. Ha ő kellett volna, hogy tanítson, akkor körülbelül azt mondta volna, erről a kérdésről az a tanítás Gamáliel szerint, hogy, és akkor elmondja, hogy mit tanult a Tórából, a Talmudból, illetve a Misnából. Az Úr Jézus viszont felállt és tanított. És ő nem azt mondta, hogy ettől, attól ezt tanultam, hanem azt mondja, az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Nem egy tanítómesterre hivatkozik, hanem arra, aki elküldte őt, az elküldő. Istenről beszél. Olyan, aki nem tudott egy tanítóra, egy nagy tanára hivatkozni, akitől tanult, az tanulatlan volt. Annak nem volt szabad Isten igéjét értelmezni. Olyan ez, mintha bizonyos iskolákat kötnénk ahhoz, hogy valaki Isten igéjét szólhatná ma. Nem lehet saját bölcsessége. Pedig hát az Úr Jézus nem is saját bölcsességre hivatkozik, hanem azt mondja, hogy attól, aki elküldött, Istentől hallottam, Istentől tanultam. Az én tanításom nem az enyém. Én nem neves tanítóktól tanultam. Én Isten nevében szólok. A 17. vers egy kulcsot ad a kezünkbe. Hogyha valaki szeretné megismerni Istennek az igazi tanítását, akkor mit tegyen? Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, Isten akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Meg lehet ismerni, fel lehet ismerni az Úr Jézus összes tanítását. Egyetlen egy dolgot kell tenni, késznek kell lenni cselekedni Isten akaratát. Ugye milyen könnyűnek hangzik, ez könnyűnek tűnik? Csak cselekedni kell Isten akaratát, és akkor majd megértjük. Pedig hát valamit elméletbe tudni és valamit csinálni nagyon távol áll egymástól. Most is úgy van, mint ahogy az én gyerekkoromban volt, hogy a kisiskolásokat elviszik a város egyik uszodájába, és ott bizonyos ideig tanítják őket úszni. Aztán több-kevesebb sikerrel vagy megtanulnak, vagy nem. Hát, mikor én is kisiskolás voltam, ugyanígy elvittek minket úszni. Talán beteg is voltam, és az elején pár órán nem voltam ott. Azt tudom, hogy amikor én a többiekkel megérkeztem, illetve bekapcsolódtam az úszásoktatásba, akkor már a mellúszás tempóit tanultuk. És hát egy padra kellett ráhasalni, és szépen tempózni kézzel, lábbal, és nekem ez úgy a szárazon, ott a lócán az úgy nagyon jól ment. Tehát én elméletben nagyon jól tudtam úszni. A gond csak akkor volt, amikor ebből vizsgázni kellett, és be kellett ugrani a vízbe. Hát nem tudom, kinek volt ilyen víz közeli élménye. Elméletben tudtam úszni. Tudtam, hogy a kezemmel mit kell csinálni. Tudtam, hogy a lábommal mit kell csinálni. De mindezt csak a szárazföldön tudtam, a vízben már nem tudtam. Na, az elmélet és a gyakorlat között ekkora távolság. Elméletben tudunk valamit, de a gyakorlatban nincs ott. A gyakorlatban nem tudjuk. Elméletben a fejünkben biztosan sok minden előfordul, van véleményünk a testvéri szeretetről, van véleményünk a segítségnyújtásról, mi mindenről. Mindenféle keresztény dologról van véleményünk. De a gyakorlat az ott van emellette. Látogattunk-e már meg valakit? A szárazon úszkálunk, vagy a gyakorlat is ott van mellette? A testvéri szeretetről lehet nekem véleményem, hogyha soha senkit nem hívtam meg a lakásomba még 2-3 napra, hogy vendégként ott legyen. Pedig milyen más a gyakorlat és az elmélet? A gyakorlat nélküli keresztény élet az egyfajta vallásoskodás. Ugye szoktuk ezt olyanokra mondani, akiknek a hívő élete, a keresztény élete abba telik, hogy egy évben egyszer-kétszer, vagy akár minden vasárnap elmegy templomba, és ezzel le is zárult. Ennyi az ő hitélete. Ez is egyfajta vallásoskodás. Fejbe keresztényeknek lenni. Fejbe szeretni, fejbe megérteni mást. Az elmélet a keresztény ember életében, ha nincsen mellette ott a gyakorlat, az körülbelül olyan, mint amikor a süteményt leöntik egy csoki mázzal. Az szép, ott van, de nem az a sütemény. Istent megismerni cselekedetek nélkül nem lehet, azt mondja ez a 17. vers. És ezt mondja a Jakab apostol is. Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Vigyázzunk, ne legyünk vallásoskodók, ne fejben legyünk keresztjének. Az kevés. Az nem sokkal több, mint hogyha egy évben kétszer elmegy valaki egy Isten tiszteletre. A 19. versben azt mondja az Úr Jézus, nem Mózes adta-e nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? És erre rögtön válaszolnak, hogy te őrült vagy. Te megszállott vagy, te neked üldözési mániád van. Ki akarna téged megölni, és miért? Pedig az Úr Jézus egy valós esetről beszél. Ő itt már a betesdai gyógyításról beszél. Amikor egy 38 éve beteg embert meggyógyított, amikor teljesen helyreállította az egészségét. Egyetlen dolgot vittem véghez, és mindnyájan megütköztek rajta. És rögtön hoz egy párhuzamot. Mint hogy a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van. És szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy ne sértsétek meg a törvényt, akkor miért haragusztok meg én rám, ha egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Mózes törvénye azt mondja, hogy a fiú gyermeket születése utáni 8. napon metéljék körül. És hát, ha belegondolunk, előfordulhat, hogy éppen pénteken született valaki, és az a fiú gyerek következő hét szabbatján lesz 8. napos. És hogy a törvényt ne sértsék, ezt a munkát, mert ez munka, ezt az orvosi beavatkozást, ezt úgy döntöttek, hogy meg lehet tenni. És az Úr Jézus csak annyit kérdez tőlük, hogy és nem lehet egy 38 éve beteg embert teljesen egészségessé tenni? Ez nagyobb munka. Ez nem ugyanolyan? Isten szemében ez nem ugyanaz? És ők azt mondják, hogy neked üldözési mániád van. Nem akar ezért senki sem megölni téged. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? Az előbb még azt mondták, hogy dehogy akarunk megölni. Most meg azt mondja megint valaki, hogy mégiscsak ő az, nem ő az, akit meg akarnak ölni. Ez olyan ellentmondásnak tűnik. Az egyik pillanatban még nem akarjuk megölni, a másik pillanatban rákérdeznek, hogy őt akarják megölni. Hát az ellentmondás abban van, hogy ki vagy kik mondták. A vezetők közül mondta, vagy mondhatták egy páron, hogy ördög van benned, ki akarna megölni téged. Hazudtak, hiszen olvastuk, mikor ott jártunk, hogy készek voltak elfogni, elfogadni és megölni őt. A jeruzsálemiek, a sokaságból valaki, aki erre emlékezett, az viszont megkérdezte félhangosan, hogy vajon nem ő az, akit meg akartak ölni? Meghazudtolja az, aki ezt mondta, a vezetőket. A vezetők Jézus szemébe azt mondják, hogy nem akarunk mi téged megölni. És közben tudja jól a jeruzsálemi sokaság, hogy Jézust meg akarják ölni. És csodálkoznak a jeruzsálemiek, íme nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Engedik, hogy tanítson. Nem is olyan régen, meg még meg akarták ölni. Most meg itt tanít. Talán felismerték a vezetők, hogy valóban ő a Krisztus. Felismerték a vezetők, hogy mégiscsak amit tett, az Istentől jövő cselekedet? Felismerték a vezetők, hogy ő a megváltó, ő a Mesiás? Majd folytatják, csak hogy róla tudjuk, honnan való. Amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, hogy honnan való. Ez volt a legnagyobb probléma. Nem azt nézni, hogy mit tett, miért, hanem hogy honnan jött. Ahogyan az elején a vezetők, a papok keresték, hogy kinél tanulhatott ez az ember, honnan van a tudása. Most úgy az egyszerű emberek keresik azt, hogy honnan jött. Mi úgy tudjuk, hogy a Krisztus, mikor eljön, senki sem tudja majd, hogy honnan jött. Heródes, mikor megszületett Jézus, és megjelentek a bölcsek, akkor ő rögtön hivatta a saját papjait, írástudóit. Honnan származik majd a Messiás? És megkapják a katonák a parancsot, hogy a gyerekeket ki kell írtani. Le kell mészárolni a gyerekeket. És azt hiszik ezek az emberek ott Jeruzsálemben, hogy ők tudják, hogy honnan való Jézus. Valóban tudják. Arra gondolnak, hogy ez a názáreti, ugye hívják így is. Pedig hát Betlehembe született. És hogyha azt veszik, hogy a mennyből származik, és a mennyből jött alá, akkor tudták vajon, hogy honnan származik a Krisztus? Fogalmuk se volt róla. Illetve amiről fogalmuk volt, az nem egy helyes elképzelés volt. Nem tudták. Ezzel ők maguk igazolták ott, akkor, hogy az Úr Jézus valóban a Krisztus, a megváltó. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok. De én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött, igaz, ti őt nem ismeritek. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el engem. Hát a legnagyobb sértés, amit lehet tenni, ha egy vallásos zsidó embernek azt mondjuk, hogy ő nem ismeri az Istent. Ha azt mondjuk, hogy semmi ismerete nincs Istenről. Ezzel lehet szerintem a legjobban kiborítani egy vallásos zsidót. Te nem ismered, ti nem ismeritek Istent. Honnan ismerhetnétek? És az Úr Jézus ezt megtette. És igaza volt, mert valóban nem ismerték Istent. Nem jól ismerték Istent. És hogyha valakit nem jól ismerünk, akkor igazából félre ismerjük. Akkor nem ismerjük valóban. Ha Istent félre ismertük, ha más istenkép van bennünk, a fejünkben, mint a Bibliában, akkor félreértettük, félreismertük Istent. Akkor a két Isten nem ugyanaz. Akkor a mi fejünkben lévő valaki, az nem az Isten. Meg is van ennek az eredménye, ennek a jézusi válasznak. Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság, elnézést, el akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. El akarták fogni őt. De még nem jött el az idő. Az az idő, amiről beszéltem, az Istentől kirendelt idő. Az, amikor meg kell történnie egy dolognak. Ez az idő, amikor elfogják az Úr Jézust, és majd keresztre feszítik, ez még nem most jött el. Nem jött még el az ő órája. A sokaságban sokan hittek benne, és ezt mondták. A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ezt tett. Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. A tömegben felmerül egy kérdés, hogy vajon ettől többet tehet-e majd az, aki megszabadítja Izrael népét? Ettől többet a messiás, ettől többet a megváltó tud-e majd tenni, ha nem ő a megváltó? A tömegben vannak olyanok, akik hisznek benne. Akik azt mondják, hogy ez, amit most eddig láttunk, nekünk már ez is elég. Nekünk ez is elég lenne. Pedig az Úr Jézus még fog ettől többet tenni. És bántó ez a vélemény a főpapoknak, az írástudóknak, a farizeusoknak, és most már teljesen biztosak benne, hogy el kell kapni ezt az embert, és elküldenek embereket, hogy fogják el az Úr Jézust. Gondolom, hogy az Úr Jézus is megtudhatta ezt, és így válaszolt. Még egy kis ideig veletek vagytok. De elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Még egy kis idő. Ez az a kis idő, ami a kirendelt időhöz hiányzik. Még egy kis ideig itt vagyok. Még lehet hozzám jönni egy kis ideig. De majd elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Ezt ők nem értették, pedig az Úr Jézus a kereszt haláláról és a feltámadásáról beszél, a húsvétről beszél. Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Az, aki nem találja meg az Úr Jézust, aki nem találja meg a megváltóját benne, addig, amíg lehet, amíg tart a kis ideje, a rendelt ideje, az akkor, amikor már ő szeretné, akkor már nem fogja megtalálni. Nem tud hozzá menni. Az, hogy az ember a halála után a mennybe lesz-e az Úr Jézussal, vagy nem, az alatt, a kis idő alatt dől el, amíg még itt van a földön. Képtelenség utána a mennybe fölmenni hozzá. Nem lehet utána dönteni. A zsidók persze ezt nem értették, meg félreértették, és azon kezdenek el gondolkodni, hogy vajon hova mehet? Mit akarhat? Kikhez mehet? Hol akar tanítani? Talán a szórványban lévő zsidókhoz akar menni? Talán a görögök közé? És lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy nem akarjuk megérteni. Valami fátyol van előttünk, valami fátyol van az értelmünkön. Úgy hisszük, hogy talán van még lehetőség. El tudunk menni oda mi is. Pedig hát sok helyre elmennénk, és lehet, hogy nem tudunk majd elmenni, mert valami közbe jön. Mert közbe jön egy betegség, közbe jön valami teljesen más, és el akartunk mi menni valahova. Pedig annyira kellett volna még találkozni valakivel, beszélgetni. De most már nem tudunk találkozni. Ha véget ér az Istentől rendelt idő, nincs lehetőség. Azt, hogy meddig van Istentől rendelt időnk, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy meddig engedi Isten az életünkben azt, hogy döntsünk. Van, akinek a halál hozzá el azt a pillanatot, amikor már nem dönthet. Van, akinek az Úr Jézus visszajövetele hozzá el ezt az időt, és lehet mások is majd, amikor már nem tudunk felelősen dönteni. Amikor nem tudunk döntésért felelősséget vállalni. Egy valamit azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor nem döntünk valami mellett, akkor is döntöttünk, csak éppen ellene. Ezért nem jó megoldás azt mondani, hogy én már nem megyek szavazni, mert engem ez nem érint, nem érdekel. Én már idős vagyok, meg én már ebbe belefáradtam. Akkor valami ellen dönt. Ha én azt mondom, hogy engem nem érdekel az a kegyelem, amit az Úr Jézus felkínál, akkor döntöttem. És akkor is döntöttem, hogyha nem használtam ki a lehetőséget, hogy döntsek. Csak akkor pontosan ezt mondtam, amit az előbb. Akkor azt mondtam magamból, hogy nem érdekel, nem kell. Persze azt mondják, miféle beszéd ez. Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Földi síkon gondolkodtak. A saját két lábukra gondoltak, esetleg egy lóra, egy kocsira, egy szekérre, hogy utolérjük mi bárhol. Pedig húsvét után, 40 nappal kiderült, hogy nem érjük utol, nem lehet utolérni bárhol. Mikor fölment a mennybe, már nem lehetett őt utolérni. Ezek a zsidók, ezek nem mehettek oda. Azt mondani neki, hogy mester, rabbi, kihez mehetnénk? Személyesen egyikőjük sem mehetett oda. De megvolt a lehetőségük, hogy megtérjenek. És sokan közülük kihasználták ezt a lehetőséget az Úr Jézus halála után. És megalakul a jeruzsálemi gyülekezet. És több ezer fős lesz néhány nap alatt ez a gyülekezet. Azt mondtam a szolgálat elején, hogy olyan emberek is lesznek, akik így vagy úgy döntenek az Úr Jézus mellett. Ha visszanézzük, visszalapozunk, akkor látjuk, hogy volt olyan, aki azt mondta az Úr Jézusra, hogy ez egy jó ember. Ez nem állt a légynek se, ez egy jó ember. Olyan is volt, aki azt mondta rá, hogy ő egy hitető. Egy olyan hamis próféta, akit meg kéne ölni. Aztán olyan is volt, aki azt mondta, hogy ez egy megszállott. Ennek az embernek üldözési mániája van, azt hiszi, hogy mindig meg akarják ölni. Meg olyan is volt, aki azt kérdezte, hogy nem őt akarják megölni? Nem ő a halálra ítélt? És olyan is volt, aki azt mondta, hogy ő a Krisztus, a megváltó. És mi is lehetünk ilyenek. Ezek közül bármelyik lehetünk mi. Eldönthetjük, hogy melyik akarunk lenni. Eldönthetjük, hogy az életünket az Úr Jézussal, Krisztussal akarjuk-e folytatni. És nem csak a fejünkben, hanem a vízbe is akarunk úszni, és szeretnénk megismerni az ő igéjét, és megcselekedni, és eldönthetjük, hogy ő csak egy jó ember volt, eldönthetjük azt, hogy ő egy halálra ítélt volt, akit kivégeztek, és mondhatjuk azt is, hogy igen, ő Krisztus, ő a megváltom. És ez a mai nap, ez egy olyan nap, amikor az Úr Jézus nem kér senkitől lakcímkártyát, nem kérdezi meg senkitől, hogy hány éves, hozzá lehet menni, dönteni lehet, szavazni lehet rá, oda lehet adni neki a bizalmat egy egész életre, és még azon is túl. Isten munkálkodjék a szívünkben, hogy meghozzuk a helyes döntést. Amen.